110-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Libanoni apostoli látogatása keretében a Szentatya felkereste az Annajában található Szent Maron monostort, melynek kápolnájában Szent Sarbel sírját őrzik. 14. Leópápa, miután csendben imádkozott a sírnál, és meghallgatta Mafúz hadi apát üdvözlő szavait, beszédet intézett az egybegyűltekhez. A záróáldás után meglátogatta a monostor múzeumát, mely történelmi emlékeket és erekélyeket őriz. Miután találkozott Libanon polgári hatóságaival, 14. Leópápa ellátogatott a Teotokosz karmelitok monostorba. A szentszéki sajtóközpont szerint a Szentatya egyenként üdvözölte a nővéreket, majd a kolostorhoz tartozó két közösség előjárói üdvözölték őt. Az apácákhoz szólva a pápa felidézte a szemlélődő hivatásuk középpontjában álló három szót, alázat, ima és áldozathozatal. Már délután találkozik egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, az Egyesült Államok külön megbízottja Moszkvában, írta meg az ukrán Kijev Post. A hírt a Kreml szóvivője Dmitri Peszkov is megerősítette. Az orosz vezetés álláspontja továbbra is az, hogy az ukrajnai háborút csak az általuk elfoglalt területek Oroszországhoz csatolásával lehet befejezni. A The Wall Street Journal értesülései szerint az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokon az amerikai és orosz üzletemberek egy olyan tervet dolgoztak ki, amely Oroszország gazdasági helyreállítását és amerikai vállalatok kiemelt szerepét célozta az európai versenytársakkal szemben. Információk szerint a találkozóhoz Donald Trump amerikai elnök és külön megbízottja Steve Witkoff is kapcsolódott, miközben a tárgyalások részleteit az amerikai nemzetbiztonsági apparátus csak részben látta. A november nem volt könnyű, de minden teljesítettek, amit ígértek, írt a Facebook oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, a három gyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket, kidolgozták a 14. havi nyugdíj részleteit, bővítették a fix 3%-os otthonstart hitelprogramot, kulcsfontosságú tárgyalásokat folytattak Washingtonban, aztán Moszkvában, az orosz-ukrán háború pedig az utolsó szakaszához érkezett. Az idei az Európai Unió elszigetelődésének éve volt, a közösség már nem szereplője a világpolitikának, és ebből a partvonalon kívülre szorultságból érthető meg minden brüsszeli frusztráció Magyarországgal szemben, közölte a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés Külügybizottságának meghallgatásán. Szijjártó Péter leszögezte, Brüsszel már nem szereplője a világpolitikának, ez lett az átideologizált illúziókra és politikai elfogultságra épülő külpolitika eredménye. Ma az Európai Unió egy háborúpárti, migrációpárti és genderpárti külpolitikai stratégiát hajt végre, és ezzel teljes egészében elszigetelte magát, közölte. Brüsszel a tűzzel játszik, ha folytatni akarja az ukrajnai háborút, jelentette ki Varga Tamás a védelmi miniszterek tanácskozását követően Brüsszelben. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára leszögezte, a magyar álláspont továbbra is változatlan, nem küldünk fegyvert, pénzt és katonát háborúba. A tanácskozáson ismét Ukrajna volt az egyik fő téma, Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő vezetésével a háborúpártiak továbbra is támogatni kívánják a fegyverszállításokat és az uniós finanszírozást, ismertette a politikus. Újra lehet szép kártyával hideg élelmiszert vásárolni, hívja fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium. A rendelkezés 2026. április 30-áig hatályos. Szinte minden olyan üzlet csatlakozhat, amely rendelkezik élelmiszer kiskereskedelmi tevékenységi körrel, ide tartoznak az országos hálózatok, valamint azok a boltok, amelyek korábban is elfogadták a szép kártyát. Az ár és csökkentett termékek között még több húsféle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lett olcsóbb, hívja fel a figyelmet közösségi oldalán Zsigó Róbert. Az intézkedés körébe tartozik az alma, körte, szilva, szőlő, paradicsom, fejes káposzta, vörös hagyma és zöld paprika, valamint a sajtkrém és a kenhető sajt, a marha fehér pecsenye, marha felsál, sertésmájas, sertésmájkrém, illetve a bébi étel, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. A rendeletmódosítás értelmében viszont a félkemény sajtok kikerültek a korlátozás alól, így például a trapista, a gouda és az emmentál is. Rövid lefolyású betegségben 55 évesen elhunyt Kállói Molnár Péter, színész, rendező, író, zenész. A gyászhírt a család közölte az MT-vel. Végül az időjárásról: borult lesz az ég, párás, néhol tartósan ködös a levegő, időszakosan szemerkélő eső előfordulhat, szitálás is lehet. A szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben pedig 5-6 fok körül alakul. Keleten viszont felszakadozhat a felhőzet. Híreinket hallották.
A dal egy biztos hely. Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel. A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel. Köztünk minden ember más, különös és sokfajta szokás. De hogy éjjel mindenki álmodik, nagy bajt nem csinál hajnalig, ebben egyformák. Mert van, aki csak néz, és van, aki beszél, és van, aki segít, hogyha kimerültél. Mert mindenki erős és életre való, de van, aki csak árva és sose volt jó. Ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki másmilyen. A zene is csak ettől igaz, a dal csak így lesz szép. Itt mindenki tudós, mert mindenki figyel, és van, aki csak játszik, és sose nő fel. De van, aki majd ír, és lesz, aki zenél, és van, aki majd bátran és okosan él. Ami fontos az, hogy így lesz szép, így lesz jó. Szép.
mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berecz Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban dr. Fóri Zséva, felnőtt és gyermekpszichiáter, addiktológus szakorvos a vendégünk, akivel beszélgetünk a különféle függőségekről, ezek kialakulásáról. Szó lesz a kettős diagnózisú betegekről, és olyan függőségek is szóba kerülnek, melyekről elsőre talán nem is gondolnánk, hogy addikciót okozhatnak, és milyen veszélyeket rejtenek magukban. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, egy igazán érdekes témával érkeztünk ma ide vendégemmel, dr. Fóri Zsévával, akivel az addikcióról fogunk beszélgetni, de először is szerintem a műsor legelején érdemes tisztázni azt, hogy mi is az az addikció. Üdvözlöm, doktornő!
Köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az addiktológia vagy addikciók tulajdonképpen a római jogból az addiktus, vagyis az adós rabszolga fogalmából ered, amikor valaki nem tudta kifizetni a tartozásait, eladták adós rabszolgának addig, amíg ledolgozta azt, amivel tartozott. Például Budapesten is van a Dologház utca, tehát a középkorban is ez egy gyakorlat volt, hogyha valaki nem tudott fizetni, akkor le kellett dolgozza a tartozását. És azok, akik egy addikciót, egy függőségnek, egy szenvedélybetegségnek a alanyai, vagy hát akik beleesnek valamilyen szenvedélybetegségben, tulajdonképpen olyan mértékben válnak függőkké, hogy mint egy, hát az életüket ennek szentelik.
Hogyan válik valaki függővé? Van valami, ami generálja ezt, akár a szervezetünkben, tehát kódolt valami, amit genetikusan hozunk, vagy ez kialakulhat bárkivel?
Hát sokféle elmélet van, az első elmélet az, hogy elsődleges vagy másodlagos a függőség. Elsődleges a függőség akkor, hogyha valaki, mint például eger borvidék, megtermeli, megissza. És akkor szép lassan lesz függő, sokszor észre se veszi, lehet, hogy nincs is kontrollvesztés, de a tartós alkoholfogyasztás az tönkreteszi a máját, hasnyálmirigyét. Tehát volt olyan betegem, aki hasnyálmirigy kómánál jött rá, hogy amit ő úgy gondolt, hogy nem is olyan sokat iszik, de azt rendszeresen évtizedeken keresztül az neki éppen a hasnyálmirigyét tette tönkre, más májcirrózis kap, harmadiknak alkoholos kardiomiopátiája lesz, tehát ezt hívjuk elsődlegesnek, amikor valamilyen függőség általában inkább belgyógyászati szövődményekkel kapcsolódik. A másodlagos szerhasználatról azt gondoljuk, hogy valakinek van egy pszichés problémája, például szorong, és rájön arra, hogy ha rátölt egy kicsit, vagy bedob egy rivotril, szanaxot, frontint, akkor ő kevésbé fog szorongani, és szokozatosan hozzászokik az adott anyaghoz. Tehát van egy lelki probléma, és ennek a nem túl okos öngyógyítása a szerhasználat.
És hát ugye másféle szempontból is tudjuk ezeket tematizálni, hogy milyen különböző addikciók, függőségek vannak, melyekre tudnánk a leggyakoribbra lebontani.
Hát az alkohol probléma szerintem Magyarországon a legnagyobb, és az a nehéz, hogy az alkoholnak nagyon nagy kultúrája van, tehát igazából annak kell magyarázkodni, aki valamiért nem iszik. Tehát, hogy egy esküvő, egy baráti összejövetel, évfolyam találkozó szinte elképzelhetetlen alkoholfogyasztás nélkül, ez amiatt is van, hogy az alkohol oldja a gátlásokat, könnyebb a barátkozás. Tehát a Bibliában úgy van, hogy adja az örökkévaló, hogy megvidámítsa az ember szívét. Tehát a mérsékelt alkoholfogyasztás, azzal nem lenne probléma. A probléma az addiktív jelleggel van, vagyis ugyanahhoz a hatáshoz egyre többet kell fogyasztani, és így szép lassan, fokozatosan is ki tud alakulni egy hozzászokás függőség.
Most inkább nagyjából azokról beszélgettünk, amik ugye akár az ital, akár a gyógyszerről, amihez hozzá lehet szokni, lehet tőle függni, de ugye másféle függőségek is léteznek.
Nagyon jelentős a aktuálisan a mobil függőség. Tehát ez a viselkedési addikciókhoz lehet sorolni, mert van, aki a mobilon is játszik, van, aki online fogad. Volt olyan csoportom, hogy nézem, valaki nyomkodja a telefon, mondom, mit csinál? Azt mondja, tipmixre fogad. És szóltam, hogy de hát most itt van a elvonulna csoporton is, hogy legyen szíves, tegye el a telefont. A másik embernél lehet, hogy a kapcsolati függőség függ össze a mobillal. Volt olyan betegem, azért nem ment dolgozni, mert neki kommentálnia kellett a bölcsosztálytársainak a Facebook kommentjeit, hogy ezt neki kellett lájkolni, először azt gondolt, és a végén annyira benyelte a szociális média, hogy neki az nagyon fontos volt, hogy gyorsan reagáljon, és szinte más se csinált. Ott vannak még a játékok, ülök a metron, nézem a mellettem levőket, az a három krumpli egy sorba, tehát hogy a legprimitívebb játékokkal is órákig el lehet lenni, és az egésznek az a nehézsége, hogy ne legyen ott, ahol van, hogy hosszú távon elveszíti a kapcsolatot a valósággal. És a mobiloknál még az a neurológiai probléma, vagy a villogó képernyő, hogy annyira erős izgalmi állapotot ad, hogy ehhez képest a normális időtöltés unalmas. És hogy nagyon nehéz, amikor látom, hogy már a gyerekeknél sokszor a babakocsiba ott van berakva egy mobil, és azon megy jó esetben valami gyerekeknek való.
Itt fontos egyébként vajon az időfaktor, hogy milyen gyorsan kapja meg azt az ingert a függő?
Ez egy nagyon nehéz kérdés lélektanilag, mert most nagyon sok kutatás foglalkozik az ADHD-val, vagyis a Attention Deficit Hyperactivity Disorder, figyelemzavar és a hiperaktivitás. Ezek külön-külön is lehetnek problémák, tehát van, akinek a figyelemzavar dominál, van, akinek meg ez a kényszeres mozgás, hogy ő nem tud nyugtól lenni. Most ezeknek az addikciókkal való kapcsolatát kezdték el kutatni. A magyar származású Máté Gábor írt egy nagyon szép könyvet a Szétszórt elmék címmel, ahol a traumákkal, traumatizált gyermekkorral is összefüggésbe hozza ezt a hiperaktivitást. Más kutatók pedig a képernyő előtt töltött idő, illetve a mobilozás és a nagyon töményen jövő különböző ingerekhez szokik hozzá, és ehhez képest a hétköznapi élet nagyon unalmas. Most ez tovább bonyolódik az Asperger-szindrómával, ami autizmus spektrum betegség, ez megint divatos is, tehát nagyon sokszor öndiagnózissal jönnek a betegeink, hogy ő elolvasta a nem tudom milyen kérdőívet, és ezek alapján ő úgy gondolja, hogy ő ADHD-s, ő Aspergeri autista, és még rendelnek is a ChatGPT-vel, megmondják, hogy szerintük milyen gyógyszer kéne. Tehát ez, most én 69 éves vagyok, nyugdíj mellett dolgozom, tehát 5 évig nyugdíjas voltam, és azért ez alatt az 5 év alatt ez borzasztóan felgyorsult. Tehát, hogy most már utána olvasnak a betegeink, jönnek egy határozott elképzeléssel, és nagyon nehéz meggyőzni őket arról, hogy lehet, hogy ez is előfordul, de lehet, hogy valami más is van a problémás viselkedés mögött. Volt egy kettős diagnózisú betegem, ez úgy nagyon meghatott, egy fiatal roma származású ember volt, és folyton rendelt tőlem, hogy most ő elolvasta, és igen, és ezt, és ettől hízott, ettől fogyni fog, és hosszú ideig ezen én elfogadtam, mondtam, jó, próbáljuk meg, hogy most eztet, aztat, nem eztet, aztat. Ez tartott egy-két hónapig, és egyszer elmondta nekem, hogy az ő családjukban van egy dankóros kislány, és hogy tulajdonképpen őtől letanult meg szeretni. Ekkor annyira meghatott az a szeretett tisztelet, ahogy beszélt erről a fogyatékos kis testvéréről, és azt mondta, hogy lehet, hogy nem túl okos, de hogy annyira tud szeretni és együttérző, és hogy amikor elvesztették a szüleiket, hogy tulajdonképpen ő akkor zakkant meg, és akkor kezdett el szereket használni, és hogy ez a gyerek, a fogyatékkal élő tud neki segíteni, szeretni. És akkor utána teljesen megváltozott, akkor már nem érdekelt annyira, hogy most ezt a gyógyszert, vagy azt a gyógyszert, hanem tudtunk arról beszélni, hogy mi volt számára a fájdalom, mi az, amit szeretne feldolgozni, és akkor ott kezdődött tulajdonképpen a terápia. Szóval, hogy valahogy így tudom elmondani, akkor a viselkedési addikciók és a kapcsolati addikciók egy másik fontos terület, amikről a szerekhez, a drogokhoz képest alig van szó. Ilyen a workaholic működés, amikor valaki a munkába menekül. Két-három típusát láttam. Az egyik, amikor a szülő valamilyen meg nem valósult álmát delegálja a gyerekbe, hogy neked diplomásnak kell lenni, mert én annak idején nem tanulhattam, és mint egy teljesítménykényszert nyomnak arra a gyerekre, a szülői delegációnak írja le a szakirodalom, amikor én kell megvalósítsam az anyám álmát, vagy a vagy az apám álmát. És ez is vezethet arra, hogy csak a munka teljesítmény fontos egy adott családban. A másik pedig, amikor menekülés az intimitás elől, amikor kapcsolati zavar van, és a munka ürügyén kerülöm el a másikkal való kapcsolatot. És akkor ez vezet át a kapcsolati zavar témakörbe, ahol a kodependencia társfüggés azért problémás, mert én akarok a mindene lenni. Tehát senki nem tud a másiknak a mindene lenni. Ezek a kisajátító anyák, az overprotecting mothernek hívták, hogy aki túlféltő, túlvédő, csak az enyém. A másik a féltékeny partner, egyik rosszabb, mint a másik, ugye, hogy levegőt se vehet nélküle, mindenét kontrollálja, pénzügyeit, telefonját. Tehát így birtokolni akarja a másikat. Ha ugyanez segítőszindrómaként kényszeres segítésbe jelenik meg, most volt olyan esetünk az osztályon, hogy az idegelme szakápoló férfi szerelmes lett a bekerülő szép leányba, és az osztály rendet súlyosan sértette az, hogy ugye ő ott dolgozott az osztályon, és ahányszor bekerült a szép leánya maga problémájával, akkor ő ugye bármikor látogathatta, amikor műszakban volt. Hiába tették át a másik részlegre, onnan is átjárt. És egy olyan furcsa helyzet volt, hogy ő rettentően féltette. Tehát én nőterapeuta vagyok, tehát még az sem volt, hogy ellenkező nemű terapeuta, de ott toporgott az ajtóba, hogy mikor jön már ki. Tehát, hogy semmi ne történjen nélküle. És hogy ezekkel is nehéz, és főleg akkor, ha ezek így egymásra találnak. Olyan, aki nagyon akar segíteni, meg olyan, aki játssza azt, hogy nem ér a nevem. A másik pedig, ha valaki olyan csoportokhoz, destruktív szektákhoz tartozik, például a szientológia, de más egyházi csoportok is, vagy a szélsőséges muszlim terroristák, vagy a maffia, ahol az a szabály, ugye, hogy majd egyszer viszonzód, most kapsz egy szívességet, de majd egyszer benyújtjuk a számlát. És ez az embereknek a valahova tartozni akarás igényével él vissza, hogy az ember szeret közösségbe lenni. Az exkommunikáció, közösségből való kizárás, az a középkorban halálos fenyegetés volt, mert bárki megölhette azt, akit exkommunikáltak. Aztán ez egy kicsit változott, de még mindig egy közösségből való kitaszítottság az nagyon nagy lelki fájdalom. Tehát ez egy nagyon kemény büntetés volt. Tehát nagyon nagy az embereknek a szüksége, hogy szeretve legyenek, hogy tartozzanak valahova. És nagyon gonosz dolog, amikor ezzel visszaélnek. És ezekre nem szoktak addikcióként gondolni.
volt ez a példa, amit hozott nekünk, hogy kettős diagnózisú paciense volt. De mi az a kettős diagnózis?
Azt jelenti, hogy valakinek egyszerre van valamilyen súlyos függősége és valamilyen súlyos pszichiátriai megbetegedése. Szigorúan véve a skizofrénia spektrum az skizis hasadást jelent. A skizofrénia azt jelenti, hogy elveszíti valaki a kapcsolatát a valósággal, hogy én vagy nem én, hogy engem figyelnek, engem üldöznek, ez a paranoid változata, vagy rólam szól a tévé, rólam beszélnek, sugároznak, jönnek az UFO-k, tehát ezek általában kulturálisan közvetített, hogy éppen mit gondolnak, tehát mostanában nincsenek Napóleonok, de volt, amikor azzal fejezték, igen, én most inkább az UFO-k járnak, a zombik, meg a vérfarkasok, meg a nem tudom mi, tehát általában egy kulturálisan közvetített mintaanyagból választ valami olyan lényt, ami őt vagy védi, vagy támadja. És ez érdekes volt, megjelent egy könyv, a 5. Shelley, a szerzőre nem emlékszem, de az volt a lényege, hogy egy nagyon sok traumát átélt lánynak 5 személyisége volt. Volt egy nagyon okos, az volt a Nora, volt egy, aki ilyen indulatos, haragvos, aki őt megvédi, és egykor így különböző részekre hasadt. Ez a multiplex személyiség zavar, hogy van vagy nincs, ezen vitatkozik a szakma, de ez egy nagyon szép leírás volt. És odaadtam az egyik betegemnek, egy férfi betegnek, és azt mondja nekem, hogy mondja ezt, hogy lehetne megcsinálni. Mondom, mi van, Robi? Azt mondja a Robi, hogy elgondolkodott rajta, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy nagyon okos része, és egy olyan része, aki őt meg tudja védeni. Tehát az ellenkezőjét olvasta ki a könyvből.
Igen.
És akkor jöttem rá, hogy mire jó így meghasadni, hogy akkor, ha ő egy nagyon magányos ember volt, ő ilyen játékszenvedéllyel, tehát ő ilyen azokat a típusú játékokat szerette, amikor ő világokat igazgat. Tehát, hogy ilyen stratégiás játékok, meg átbucskázik a fején, és varázsereje lesz. És akkor kiderült, hogy ez egy serdülő fiú volt, hogy az ő gondolkodásába tulajdonképpen ezek az én részek, azok a tulajdonságok, amikre ő vágyott, hogy meg tudja magát védeni. Most, ha az ember ezt így el tudja képzelni, akkor látszik az, hogy lehet akár egy játékszenvedély is kóros, ha túlzottan belevonódik valaki, és már nem mozdul ki belőle.
És ugye ez is az online tér, aminek a másik oldala is, szerintem ez nagyon elterjedt mostanában a mai világban, hogy interneten vásárolunk. És ennek a lehetősége szinte végtelen.
Uh-huh. Szoktam régebben nézni az ID, Investigation Discovery csatornát, és abban halál, tehát hogy gyilkosságok történtek azért, mert valaki korlátozottan cselekvőképes, megtanulta azt a pár gombot megnyomni, és az egész vagyont elherdálta, nem tudom én, World of Warcraftra, vagy Star Wars figurákra, és amikor a párja kidobta ezeket a figurákat, megölte. Tehát, hogy most ezt extrém példának mondom, de hogy a nyugdíjasokhoz hívtak meg, már nem emlékszem melyik, talán Kerecsenden voltam, vagy Feldebrőn, a nyugdíjas klub meghívott, hogy beszélgessünk a függőségekről, és nem is gondoltak a vásárlásra, és amikor rákérdeztem, hogy ki szokott rendelni mondjuk a Temun, és akkor kiderült, hogy a fél falu. De ezt abszolút nem gondolták függőségnek, de a Temunak egy nagyon ravasz, valószínűleg ilyen mesterséges intelligenciával támogatott programja van, hogy mindenki benne maradjon a vásárlásba. Tehát pillanatok alatt fölméri, hogy miket szokott nézegetni, amit szokott nézegetni, arra nagy kedvezményeket ajánl, és akkor ott van a, nem tudom, 3 csillogó doboz, és hogy ebbe van, és akkor még rá is mutat egy nyíl, hogy na, ebbe van a nyeremény, és akkor nyertél ennyit, és ha ennyit költesz, akkor ennyivel olcsóbb lesz. De igazából benne marad egy vásárlási körbe. És nagyon-nagyon áron, vagy hogy mondjam, nem gondolják végig azt, hogy itt a sok kicsi mennyire sokra megy, és hogy mindösszesen mennyit költenek el. Tehát, hogy nagyon nagy fokú felelőtlenségre tud nevelni, mert látszólag 2 gomb megnyomásával, vagy 1 gombbal ő már megvette. És ha nem figyel oda, még egyet nyom rajta, akkor 10-et vesz ugyanabból. Tehát, hogy főleg idős nyugdíjas nem odafigyelőknél arra panaszkodtak, hogy nem tudom, mert a férjem a tévéshopnál dolgozott, és jött egy néni, hogy kiderült, hogy megvette a pörgetyűt valami géphez, amihez nem volt alapgépe. Tehát, hogy megvette, és hát, hogy ő csak egy buta öregasszony, és nem is gondolta, hogy ahhoz nem jár mondjuk a csiszoló karikához nem jár a gép.
Visszakanyarodnék egy kicsit még a szerekhez, mert ott érdemes talán még azokról is beszélni, amik ugye legális szerek, szerhasználókról beszélhetünk, hiszen ugye itt van a dohányzás, az alkoholfogyasztásról beszéltünk, de hogy amikor mi ezeket használjuk, akkor ezzel tulajdonképpen milyen kárt okozunk?
Ez nagyon érdekes és jó kérdés azért, mert nem szoktak belegondolni az emberek, hogy például a dohányzással milyen mértékben károsítják a tüdejüket. Hogy a legális alkoholfogyasztással is el lehet érni azt, hogy a májuk tönkre megy. Vagy pedig a gyógyszerfüggés szintén a májat tudja károsítani, de van, akinél vérnyomás problémát okoz. És még nem beszéltünk ugye az étkezési zavarokról, ami tulajdonképpen a viselkedési és a szerfüggő közé esik, és az étkezési zavaroknak van az a része, amikor valaki úgy eszik, hogy ilyen falási rohamok jönnek rá, ezt úgy hívják angolul, hogy overeater, hogy túlevők, anonymous, tehát van a 12 lépéses programok, és ezek próbálnak válaszolni erre, és azok a típusú étkezési zavarok, akik szénhidrátra, cukorkára, édességre, az pedig a hasnyálmirigyet teszi nagyon tönkre. Tehát, hogy ezek tulajdonképpen az ember a saját testét pusztítja, és nem gondol bele. Vagy pedig a túlzott kávéfogyasztás, volt olyan betegen börtönviselt 2-3 liter kávéhoz volt szokva egy nap, mert azt a börtönbe szabadon lehetett vételezni a kantinba, ha összegyűjtötték a terápiás pénzt. Tehát azt a pénzt, amit valamilyen tevékenységért kaptak, hogy azért kávét, teját lehetett venni. És akkor abból is egy nagyon nagy mennyiség, az már teljesen élénkítő szerként hat.
Miért nehéz, doktornő, a függőségeinktől megszabadulni?
Az egyik az, hogy már a felismerés sok embernél probléma, tehát már az egész család látja a problémát, de aki szenved benne, az nem látja, és ezt a folyamatot úgy hívjuk, hogy tagadás. Tehát az ember nem is annyira, nem is annyit, de az abbahagyást az akadályozza meg, hogy én tagadom, hogy problémám volna, tehát nincs is tagadás, tehát nincs problémám, én akkor hagyom abba, amikor akarom, de ha mégis egyszer elkezdem, hogy abba hagyjam, akkor jönnek a megvonás tünetek. Tehát az egyik ilyen a tagadás, a másik pedig az, hogy sokszor ezeknek van egy ciklusa, hogy sóvárgok, kívánok valamit, elérem, és akkor újra kezdődik a sóvárgás. Tehát, hogy nem elégszik meg vele. Tehát van egy ilyen ciklusa a sóvárgásnak, hogy például még a játékszenvedélyes betegeim is mondták, hogy hú, most ideges vagyok, most de jó lenne, és akkor az az izgalom, hogy nyerek, és akkor utána hú, soha nem játszok, és akkor kezdődik előről ez a ciklus. Tehát, hogy tulajdonképpen van egy nem tudatos fennmaradása. Másik meg, amikor összeadódnak, tehát például egy dohányos betegen mondta, hogy ő amikor a reggeli kávéjához neki kell 200 cigi legalább. De van akinek egy fél doboz. Tehát csak az is nehéz, amikor hogy összeadódnak a függőségek, és akkor egyik rontja a másik pozícióját, mert hogy már letette mondjuk éppen a kávét vagy az nikotint, és akkor jön a másik szenvedély, vagy volt olyan idős nőbetegem, az annyira furcsa volt nekem, hogy hú neki, hogy én most siessek már, mit húzom itt az időt a kérdéseimmel, neki mennie kell kávézni. Annyira furcsán akart kávézni, hogy megkérdeztem a 60 körüli hölgyet, hogy mégis hogy issza a kávéját, és kiderült, hogy sok brandybe beleönt egy kicsi kávét. De egy úri asszony nem iszik brandit, ezért ő kávézásnak hívta.
De tulajdonképpen akkor ezeket ugye valahol tudja a személy, hogy ő ezt szégyelli, tehát valahol mégiscsak érzi azt, hogy ez talán nem a normalitás, ha szabad így mondanom.
Igen, és akkor ott vagyunk a kishercegnél, hogy amikor a kisherceg elmegy az részeges bolygójára, akkor azt kérdezi, hogy neked mi a bajod, és hogy szégyellem magam, és miért szégyelled magad, mert iszom. Tehát iszom, mert szégyellem magam, és szégyellem magam, mert iszom.
És ebből az ördögi körforgásból, ha azt a függőségünket, amit alkalmaztunk, tegyük fel, csak most példaként, hogy mondjuk dohányzás, azt letettük, akkor tulajdonképpen ez meg is szűnt, ez a probléma?
Az a nehéz, hogy a szerváltás sokkal könnyebb, mint a valódi megszabadulás. Tehát gyakran az történik, valaki leteszi az alkoholt, és cukor problémája lesz, mert elkezdi kívánni az édeset, és csoki fogyasztó lesz. Ezt mindig szoktam mondani a leálló félbe levő betegeimnek, hogy vigyázzanak arra, hogyha például leteszi az alkoholt, hogy ne egyen helyette cukrot. Mert egyrészt van egy olyan elképzelés, hogy a nagyon nagy mennyiségű cukor megerjed a belegbe, és szinte egy endogén alkoholt termel. Tehát, hogy a cukor megerjed alkoholszerűen, és akkor ugyanolyan aromás szaga van egy cukrosnak, mint egy ittasnak. Tehát, hogy ez igen, így is összefügg, tehát, hogy hasonló a helyzet. A másik pedig, hogy azt gondolja, hogy most ő kisebb tétbe fog mondjuk fogadni. Tehát volt egy betegem, azt hitte, hogy ő most leteszi, nem tudom, a tipmixet, és már csak lottozni fog. És akkor megfogadta, hogy kisebb tétbe fogad, de hát akkor kisebbet nyer, és, vagy hogy mennyi pénzzel megy be egy kaszinóba. Tehát az, amikor már ilyen szabályokat állít az ember, akkor általában már majd nem tudja, hogy baj van.
És tulajdonképpen itt már el is indulhatna egy jó úton, de hát hogy kerülnek egyébként a betegek végül az egészségükbe?
Általában kényszer alapján. A kényszer vagy egy kényszerítő betegség, tehát mi nálunk addiktológiai részlegen elvesztett jogosítvány, ittas vezetés elvesztette, súlyos szomatikus betegség, például májcirrózis, hasnyálmirigygyulladás, alkoholos kardiomiopátia, amikor a jogosítvány meghosszabbításánál kérik az addiktológiai gondozás tényét, hogy x ideje, hosszabb ideje nem fogyaszt alkoholt. Sajnos ebbe bekerültek a drogok is, mert a fiataloknak a felelőtt az Ecstasy Speed ugyanolyan vezetési problémát okoz, egy bódulás keltő anyag hatása alatt vezetni. A másik ilyen, amivel hozzánk kerülnek, ha az asszonyvállással fenyegetőzik. Tehát, hogy többet költ a szenvedélyére, mint amennyi pénzt hazavisz. Az tuti probléma. És ilyenkor szokott lenni, hogy beadom a vállópert, ha nem változtatsz ezen, mert ez kibírhatatlan, tűrhetetlen, elherdáltad a pénzt, éhezünk, nem, vagy nincs az a színvonal, amin eddig éltünk. A harmadik a gyerekelhelyezés. Tehát ezek a leggyakoribb okok, hogy valakinek a szenvedélybeteg életformája, életmódja miatt elveszíti a szülői felügyeleti jogát. És ez még mindig visszatartó erő tud lenni. Ilyenkor a családsegítők gyerekjólétekkel működünk együtt, hogyha tényleg részt vesz a gondozásban, a labor is igazolni tudja, hogy nem fogyaszt alkoholt, hogy akkor mennyi idő múlva milyen feltételekkel kaphatja vissza a szülői felügyeleti jogát, mert ilyenkor átmeneti nevelésbe viszik. Azelőtt állami gondozásban most gyakrabban nevelőszülőkhöz kerül, de akkor csak 2-3 hetente vagy havonta láthatja a gyermekét, ami egy kicsi gyermeknek is nagy trauma. 2-3 éves gyerek nem ért abból semmit, hogy a papa csak egyszer egy hónapba jöhet. Szóval, hogy ezek nehéz kérdések, és általában ez az a kényszer, ami oda hozza, illetve még jogszabályilag, amikor én elkezdtem dolgozni, volt a kötelező alkoholelvonó kezelés, ezt 95. februárjában szűnt meg, most van az elterelés, ami azt jelenti, hogy a droghasználó, droggal lebukó fiatal és kevésbé fiatal választhatja azt, hogy egészségügyi intézménybe járhat hónapig kötelező jelleggel, és akkor elkerüli a börtönt. Ezt most megszigorították úgy, hogy csak ha a rendőrséggel együttműködik, akkor választhatja az elterelést. És a másik erős súlyosbítás az az, hogy a vele közös háztartásban levők vagyontárgyai is elkobozhatók. Tehát ezt valóban komoly visszatartó erőnek tűnik, tehát nem csak az, aki a drogot árulja, és ebből haszna van, hanem akinek a nevére ezt átiratta. Mert ugye úgy bújtak ki, hogy akkor hozzátartozó rokon, barát, ismerős nevén volt a pénz.
Van különbség a női függőség és a férfi függőség között, már mint olyan szempontból, hogy melyik nem esetleg a nagyobb arányú?
Amikor elkezdtem dolgozni, 5-1 arányban volt, 5 férfire jutott egy nő, utána a kétharmad lett, és most majdnem fele-fele. Tehát az emancipáció túloldala az az lett, hogy most már nem akkora szégyen egy nőnek inni. Tehát egy 50 évvel ezelőtt, hogy egy nő bemegy a kocsmába a barátnőivel és iszogatnak, ez elképzelhetetlen volt egy faluba. De hogy most pedig, hogy fiatalok ugyanúgy sörözgetnek, vígan vannak, tehát hogy összemosódtak, és a droghasználat is nem válogat.
Doktornőt szeretettel várom vissza a műsorba, mert azt hiszem, hogy rengeteg témánk lesz még.
Köszönöm,
hogy eljött hozzánk.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában dr. Fóri Zséva, felnőtt és gyermekpszichiáter, addiktológus szakorvos volt a vendégünk, akivel a különféle függőségekről beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Akarsz-e futni, arany éjszakába futni velem, a földre bukni, és az égre nézni fel?
Akarsz-e adni árva csillagoknak szép neveket, s nevetve hagyni, hogy a szél sodorja fel? Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Akarsz-e bújni velem, összebújni zordteleken, és lángra gyúlni fázós fehér reggelben?
A hóba írni édes titokból szőtt rejtjeleket, hogy szóra bírni más ne tudja senki sem? Akarsz együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Van az úgy, hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere, mondd, hogy akarod mi, és ezer év sem tépeci.
Akarsz-e szánni, ha egyszer bánni kell a bűneimet? Akarsz-e látni, ha lábam rossz utakra tér?
Az arcot látni, amivel megosztott a tükreidet? Akarsz-e engem, aki csak ennyit ígért?
Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Van az úgy, hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere, mondd, hogy akarod mi, és ezer év sem téphet szét.
Yeah.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Négy óra.